Gyuri után könnyű folytatni, mert elmondja a vázlatát annak, amit te szerettél volna mondani. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy volt pontosan? Két dolog irányítja, illetve tartja fogva természetileg gondolkodó embert. Az egyik a kapzsiság, hatalomvágy, a másik a félelem. Két dolog. És ez igazából a haláltól való félelemben gyökerezik. És ezt a modern pszichológia alátámasztja, hogy minden félelmünk a végső veszítéstől való félelemben gyökerezik, ha másképp nem is tudatalatti szinten biztos. Nem félek én a haláltól. Tudatosan nem, persze. De átitatta az egész létünket a veszítés, a vesztés tudata, ami beteljesedni a végső veszítésben, a halálban teljesedik be. De egyszerűen jelen van az életünkben. Tisztában, a józan ésszel gondolkozunk, tisztában vagyunk vele, hogy veszíthetünk. Szeretném, hogyha Sámuel új szövetséget hoztál magaddal. Sámuel 17-hez. Egy. 17-18-hoz lapoznánk, és drága Uram, arra kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és taníts minket. Adj egy képet arról, ami ezzel a két férfival történt, és add, hogy tanuljunk belőle. Add, hogy a saját életünkre tudjuk vonatkoztatni, és elkerülni azokat a csapdákat, amiket ők nem kerültek el. Ez az imánk ma reggel a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Két férfiről szeretnék beszélni, mégpedig Dávidról és Saulról. Tudjuk azt, hogy Dávid Isten szíve szerint való férfi. Valaki, akit még tizenéves korában Isten királyjáként, azaz elküldte hozzá a prófétáját, és felkenette királynak. Miközben ő még a júnyáj mellett őrizte apjának az állatait, és ugyan egy igaz szívvel élő emberke volt, de messze attól, hogy ő király legyen, egy tizenéves. De Isten ismerte az ő szívét, és azt mondta, hogy választok magamnak szívem szerint való férfit. És ez Dávid lett. Dávid Isten szíve szerint való férfi. És Dávid felkenetését megelőzte Izrael első királyának a kiválasztása, felkenése, aki Saul volt. És Saul egy termetes, jóképű, ilyen igazi menedzser típusú ember volt, akire a nép azt mondta, hogy ilyen király kell nekünk. Ha választhatnénk magunknak királyt, akkor Sault választanánk. Fél fejjel magasabb mindenkinél, dariás, jóképű, markáns, még politikus is lehetne, akár király is. És igazából Isten nem akart királyt adni a népnek. Azt mondta, hogy én vagyok a királyotok, engem kövessetek. De ez a természeti embernek túl bonyolult. Ez túl közeli kapcsolat. Ez túl mély, ez túl elvont. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Isten fog vezetni minket. Ez nekünk túl bizonytalan. Valami megfoghatót adj, valamit, amit látok, valamit, amit meg tudok ragadni. ne ígérj nekem, hanem teremts biztonságot. Ne ígérd azt, hogy velem leszel, építs falat körém. Ne mondd azt, hogy majd vezetsz, hanem adj egy királyt, akit látok, és aki majd vezet. Nincs nekem ekkora hitem. És a zsidók ennél többet akartak, királyt akartak maguknak, mint a többi népnek is volt körülöttük. És megkapták Sault. A lényeg az, hogy amikor megválasztották királynak, és ez 10, Sámuel 10, valahol itt 17-23 környékén van, akkor Saul elbújt, elfutott. Volt benne egy bizonytalanság. Habár igazából egy nagyszerű lehetőségekkel bíró ember volt, ő maga nem volt ezzel tisztában. Ő maga egyfajta félelemben élt. Nagyon érdekes. És Sámuel közli a néppel, hogy ki a király, de a király, akit megválasztottak, nincs sehol. Félelmében elbújt, és akkor ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember, és az úr azt felelte, igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Akkor odafutottak, és elhozták. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagasztott az egész nép közül. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek, látjátok, kit választott ki az úr, hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták, éljen a király. És igazából Saul jól kezdte a királyságát, győzelmeket aratott a filiszteusokkal szemben, jól indult. Minden rendben volt a profétával, Sámuellel, és igazából egy dicső karrier elébe nézett, míg aztán probléma nem lett a filiszteusokkal, akik kiállítottak egy bajnokot, és ez egy szokás volt akkoriban, hogy egy csatát két vitéz pár viadala fog eldönteni. Nem küldjük egymásnak a két sereget, hanem harcoljon meg az én legjobb katonám a te legjobb katonáddal. És a filiszteusok kiállították Góliátot, aki tényleg egy ilyen, nem tudom, ilyen mesebeli óriás volt, nem tudom, 2,70 méter magas, izmos, egy nagy ember. És a baj az volt, hogy senki nem mert kiállni ellene. És ez a filiszteus, a Góliát reggeltől estig gúnyolta a zsidókat, a zsidók istenét büntetlenül. Ott állt egymással szemben a két sereg, és igazából pocskondiázta őket, hogy ki sem mertek állni velem szemben. És Dávid, és ő nagyon érdekes, ő az ellenkezője bizonyos értelemben Saulnak. Ő egy tizenéves, aki Istennel jár. Nem bizonytalan. Nem is gondol magáról túl sokat, nem is gondol magáról túl keveset. Ő nem öntudatos. Ő sokkal inkább istentudatos. Szereti a juhait, teljes szívéből törődik azzal, ami az orra előtt van, és nem szégyel kicsinek lenni, és ugyanúgy nem probléma neki nagynak lenni. Nem önmagával foglalkozik, nem önmagát méregeti a más emberek véleményének a tükrében, hanem ő tudja, hogy kicsoda. És ezért van egy szabadsága, és ebben a szabadságában egy magabiztossága. Igazából nagy csapda, amikor másoknak akarunk tetszeni, amikor mások elvárásai, mások véleménye, mások meglátása, ami elsődleges tükrünk. Azaz, mit gondolsz rólam? Péter, mit gondolsz rólam? És amit mondasz, az nekem az elsődleges információ, hogy én ki vagyok, hogy értékes vagyok-e, hogy elfogadható vagyok-e. És az embereknek való megfelelni akarás tartja békjóban az életemet. És Saulnak ez a félelme, ahol elbújt az emberek elől, valami ilyesmiről beszélt, mit fognak gondolni az emberek? Egész életében magára nézett, egész életében öntudatos volt, és amikor az ember magára néz, öntudatos, nem nagyon van más lehetősége, mint önmagával vesse össze önmagát, és önmaga ítélje önmagát, esetleg önmagát vesse össze valaki mással, de amikor valaki mással vetem össze magam, mindig a legjobb tulajdonságát választom ki annak a másiknak, és saját magamból pedig a legrosszabbat állítom vele párhuzamban, így vesztesként jövök ki, vagy hogyha ugye büszke vagyok, akkor fordítva csinálom, akkor a hibáit keresem meg a másiknak, és a saját erősségeimet állítom vele szemben, és azt mondom, hogy ó, én nem vagyok ennyire rossz, vagy azt mondom, hogy ó, én sose leszek olyan nagyszerű, mint te. Ha önmagamra nézek, biztos, hogy rossz eredményre jutok. Biztos, hogy egy beteges én képem lesz. És Dávid nem ilyen volt. Dávid szerette a juhait. Nem önmagával volt elfoglalva, volt egy feladata. És amikor önmagára nézett, akkor pedig Istenre nézett előbb. Én az vagyok, akivé Isten tett engem. És amikor a juhaimat megtámadta az oroszlán, akkor megöltem az oroszlánt. Széttéptem. Amikor a medve megtámadta a juhaimat, megöltem a medvét is. És pontosan tudta, hogy ő nem tudta volna megölni a medvét, de Isten a kezébe adta a medvét. Nem tudta volna megölni az oroszlánt sem, de Isten a kezébe adta az oroszlánt. Isten által vagyok, ami vagyok. És egy ilyen gondolkodásmódja volt. Úgyhogy fogta magát, elküldték, hogy vigye el az ételt a testvéreinek, akik csatában voltak, ebben a bizonyos Góliát-féle csatában. És persze a bátyjai sem mertek kiállni Góliáttal. Dávid jött, hozta a kaját otthonról, és hallotta, hogy az a filiszteus ott szidja a zsidókat, és az istenüket. Ez a nagyon egyszerű és tiszta gondolata támad, hogy hát miért adjátok ezt? Hát miért nem megy oda valaki és csapja le a fejét? Azt mondta, hogy ha Isten a kezembe adta az oroszlánt és a medvét, akkor kezembe adja ezt a körülmetéletlen filiszteust is. Nem nagyon foglalkozott ő azzal, hogy mit mondott a környezete. Tudnélik, amikor ő elkezdett beszélni arról, hogy ő megvívna ezzel a Góliáttal, akkor kinevették. A testvérei azt mondták, hogy ne, fogd be a szádat, húzzál haza, őrizd a nyájat. Te viccelsz, te egy taknyos vagy. Te fogsz majd itt csodát tenni? Takarodás haza. Kicsit leegyszerűsítve. Nem tudom, ismeritek-e ezt a hangot? Amikor lépni mersz, amikor rámersz állni a hitedre, és a légkör, és a saját szíved is fogja magát, és visszadöngöl abba a porba, amiben esetleg eddig feküdtél. És Dávidot ez nem nagyon izgatta. Nem ez volt az elsődleges összpontosítása, hogy a környezete mit mond. Ő szabad volt ettől. És nem azért, mert hezerszer nagyobb jellem volt, mint bárki más, dehogy is volt, később látjuk a bukásait, látjuk a gyenge pillanatait, és nem, ő Istenre figyelt. De, és itt lehet, hogy erről az elkövetkező hetekben többet fogunk beszélni, mert nagyon izgalmas, rengeteg tanulság van benne egy vállalkozó számára, mert olyan történetekről beszél Sámuel első és második könyve, amik az igazán cselekvő ember történetei. Nagyon dinamikus, nagyon vállalkozás gazdag, tegyünk valamit, lehetetlennel szemben, legyünk bátrak, lépjünk. Problémák, valós problémák. Amiről most viszont beszélni szeretnék, az a következő helyzet. Dávid megöli Góliátot.
Gyakorlatilag Dávid megoldja Saul legcikisebb, legnagyobb problémáját. Saul már bajban volt. Úgy értem, itt szégyenben maradunk mi zsidók, én a király a vezető, nem tudok kiállítani egy vitézt, én magam sem merek oda menni, harcolni a filiszteussal, egy problémában vagyok, amire nincs megoldás. És jön ez a Dávid gyerek, egy lojális, hűséges, egyszerű ember, és megöli Góliátot, hozza a fejét. És a következő történik, lássuk. Egy nagyon jó alaphelyzet. Amikor látta Saul, hogy kiment Dávid a filiszteus ellen, azt kérdezte a hadseregparancsnoktól, 17:55. Kinek a fia ez az ifjú? Abner így felelt. Az életemre mondom, ó király, nem tudom. Akkor ezt mondta a király, kérdezd akkor meg, hogy kinek a fia ez az ifjú. És amikor visszajött Dávid, azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner, és Saul elé vezette. A filiszteus feje még a kezében volt. Ez is milyen aranyos kép, nem tudod? Jön Dávid, jön is. Megyek a királyhoz, tényleg? És ott van a kezében. És aztán, amikor beszél a király, akkor is még ott van a kezében az ellenség feje. Saul megkérdezte tőle, kinek a fia vagy te, ifjú? Dávid így felelt, szolgádnak, a betlehemi Issainak a fia vagyok. Miután véget ért a beszélgetés Saulal, Jonatán lelke összefort Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köpenyét, Jonatán Saul fia. És nagyon érdekes, hogy egy Isten szerint való embernek milyen kapcsolata volt Dáviddal, és egy testi embernek milyen kapcsolata volt Dáviddal. És így gyönyörű párhuzam, mind a ketten ugyanazzal az alaphozzáállással, alaphelyzetből találkoztak Dáviddal, vagy viszonyban voltak Dáviddal. Saul volt a király, Jonatán az örökös, a trónörökös, a második ember. És jön egy vitéz, aki minden problémát megold. És mit kezdünk ezzel? Itt van egy áldás, mit kezdünk ezzel? És Jonatán megszerette Dávidot, mint önmagát. És Jonatán és Dávid kapcsolata egy jó példája Jézus Krisztusnak és a vele való kapcsolatunknak. Levette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. És a Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul, tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Micsoda sikersztori, nem? Micsoda sikersztori. Levágta a filiszteus fejét, a király felismerte a tehetséget, a lehetőséget, magához vette, a fia jobba lett vele, úgy tűnik, hogy egy nagyszerű szövetség alakult ki. Ott van a király, övé a hatalom, övé a felelősség, és itt van egy egyszerű, önzetlen, hűséges ember, tényleg egy hűséges ember, Dávid, aki nem félt az életét kockára tenni a népért és Izrael Istenének dicsőségéért. És aztán eredményes. Már nem a királynak kell mennie harcba, hanem elküldheti Dávidot. És Dávid sikert arat. Egy lojális, nem is tudom, második ember. Ki az, aki vezetőként ne erre vágyna? Ki az, aki nem érti, hogy az üzletének a sikere, ha annak az üzletnek nőnie kell, ezeken a második embereken múlik? Egyedül nem tudom megcsinálni. Egyedül korlátja vagyok önmagamnak. Muszáj, hogy a kezem tovább nyúljon annál, mint ameddig az enyém elér. Mert ha nem, akkor ekkorák a lehetőségeim. És ugyanígy volt Mózessel is. Mózes egy darabig bírta egyedül, hogy ő vezette a népet. De aztán szükség volt 70 vénre, mert Mózes túl volt már terhelve. Nem tudott reggeltől estig tanácsot adni mindenkinek. Hanem szükség volt a vezetői rendben, egy második szintre, aztán egy harmadikra, és így tovább. De a lényeg az az, hogy Isten országában és ebben a világban a legtöbb dolog nem egyszemélyes, magányos harcosok hőstetteivel valósul meg. Az élet csapatmunka. Az élet mindig csapatmunka. Másképp mondom, maga az élet a csapatmunka. A csapatmunka maga az élet, nem tudom, hogy mondjam. Az élet nem a tárgyak birtoklása, a javak birtoklásával van kapcsolatban, hanem kapcsolatokkal. Az élet elsősorban kapcsolat, és egyáltalán semmi köze nincs a személytelen javakkal való gazdálkodáshoz. Nagy kocsim van, az nem jelenti azt, hogy élek. Nagyszerű kapcsolataim vannak, akkor élek. Rengeteg pénzem van, ez nem jelenti azt, hogy élek. Az élet elsősorban egy kapcsolat Istennel. És aztán ennek az Istennel való kapcsolatnak a kiteljesedése az emberekkel való kapcsolatainkban teszi mindezt megfoghatóvá, örömtelivé és gazdaggá. Valahogy így van ez, hogy a szükségeinknek három rétege van. A felszínes vágyaink, hogy süssön a nap, ma milyen jó lenne, ha sütne a nap, úgy ennék vajas kenyeret, szeretném, hogyha, nem tudom, bármi, amit szeretnék, jogosan akár, vágyom rá, de hogy megkapom-e vagy sem, nem befolyásolja az alapvető, a létfontosságú szükségeimet. Tehát ha megkapom, jó, örömöm lesz, ha nem kapom meg, az se nagy baj. Ezek a felszínes vágyak. Ha nem süt a nap, nem tragédia. Esett az eső, emiatt nem kéne, hogy boldogtalan legyek. Attól, hogy esik az eső, teljes egészében lehetek egy örömteli, boldog ember. És rengeteg olyan vágyunk van, aminek igazából nem lenne szabad megengednünk, hogy befolyásolják az életünket. Ez most egy nagyon fontos dolog. Tehát tényleg, rengeteg minden csak azért gyötör meg téged, mert megengedted neki, hogy meggyötörjön. Mi az, amihez hozzákapcsoltad a lelkedet annyira, hogy megengedted neki, hogy a boldogságod és a teljességet feltételévé váljon? Miközben ez egy olyan dolog, ami nincs a hatalmadban, amit lehet, hogy évekig nem fogsz megkapni, de ennek ellenére lehetnél teljes és boldog ember. A körülményeid között való elégedettség lenne a megoldás a jelenlegi frusztrációra, nem pedig az, hogy feltétlenül az elképzeléseidhez kell igazítani az életet. Felszínes vágyak, amelyeket szükségszintre emelek. Hihetetlen tévedés. A második, a valós, mély vágyaim. Ezek majdhogy nem szükségszintjén vannak, és ezek az emberi kapcsolatokkal állnak összefüggésben. Hogy szeressenek, és hogy szükség legyen az én szeretetemre. Fontosság és elfogadottság a vízszintes emberi kapcsolataimban. Képzeld el, hogy hajléktalan vagy, és mindenki megvett téged. És nincs egyetlen megelégítő emberi kapcsolatot sem. Vagy megvetnek, vagy félnek tőled, vagy gyűlölnek, vagy... Tehát, hogy egyszerűen nincs ilyen. Az egy elég komoly válság. De a helyzet az, hogy még ennek a beteljesülése nélkül is lehetne életem. Mégpedig az elsődleges, és ez a legfontosabb, és ezek a valódi szükségeink az Istennel való kapcsolatban. Tehát ha van egy kapcsolatom Istennel, ahol az ő feltétel nélküli szeretetében, elfogadottságában élek, akkor ez a kapcsolat megelégíti az én valós szükségeimet, amiket csak Isten elégíthet meg. Ezek a szükségek abszolútok, végtelenek, és a lényem legmélyét érintik. A haláltól való félelem az egyik. Ez pozitívan fogalmazva az állandóság utáni vágy. Isten meg tudja ezt adni. Azt mondja, hogy én veled vagyok, mostantól mindörökké. senki ki nem ragadhat a kezemből. Én vagyok az az alap, amin megállhatsz, és amely alap soha nem fog meginogni. Én mindig veled leszek. Az én ígéreteim mostantól mindörökké igazak rád. Azaz, ha széthullik körülötted minden is, hogyha ezren esnek el jobbod felől, és ezren bal felől, hogyha a hegyek leomlanak, ha minden megváltozik, én akkor is veled vagyok. Állandóság. A halál nem probléma. Ha meghalsz, semmi más nem történik, csak ettől a világtól szakadsz el, de én akkor is veled vagyok. Sőt, akkor leszek igazán veled. És nincs már mitől félni. A szeretet utáni vágy. Isten azt mondja, hogy úgy szeretlek, mint önmagamat. Az életemet adtam érted. Feltétel nélküli agapé szeretet, amely nem függ a te teljesítményedtől. Nem tudod elszúrni, és nem tudod kiérdemelni sem. Egyszerűen szeretve vagy, és ez nem változik. Abszolút végtelen szeretet. A cél és értelem. Isten azt mondja, hogy én örökké vagyok, az én tervem örökké megáll, és én adtam egy nélkülözhetetlen helyet neked az én tervemben. Van valami, amit senki más nem tehet meg, csak te. Örökké való cél, abszolút cél, amit ha beteljesedsz, beteljesítesz, beteljesedtél. Örökkön örökké. Hihetetlen. És Isten tudja ezeket adni. Most, hogyha ez megvan nekem, és senki más nem szeret, hiányzik a szeretetetek, de igazából nem halok bele. Ha esik az eső, a felszínes vágyaim, nincs kocsim, vagy nem olyan kocsim van, amilyet szeretnék, vagy nem tudom, szakadt ruha van rajtam, pedig szeretnék Armanit, mit tudom én. Lehetnek ezek valós elképzeléseim, de nem halok bele. Nem, az életemet nem érintik. Ha ez megvan, mindenem megvan. És ez volt a legnagyobb különbség Dávid és Saul között. Dávid ebben élt, Istenben, és nem kellett önmagára néznie, nem kellett a körülményekre néznie. Egészséges énképe volt juhpásztorként, a családban a legkisebbként, pofozó gyerekként, ugye, aki hallgass kölyök, húzzál a juhok mellé, hangodat ne halljuk, és teljes ember volt, nem volt probléma. Persze, bátyáim. Ha? Én tudom, hogy van ez. Isten tesz engem naggyá. Megölöm az oroszlánt, megölöm a medvét, és megölöm Góliátot is, ha kell. És aztán, amikor bekerül az udvarába Saulnak, és híres lesz, akkor sincs elszállva magától, és most nem fogom végigolvasni az egészet, érdemes ezt a szövegrészt elolvasni. Egy alázatos, megtört ember marad, aki azt kérdezi, hogy később nézzük meg ezt a részt, 18:20-ban Saul úgy dönt, hogy hozzáadja Dávidhoz a lányát, Mikált. Most a király veje lesz, beházasodik a királyi családba. És erre vártam egész életemben. Megvan, bingo, az lottó ötöst megfogtam. De nem, nézd meg, hogy és Saul elmondatja, elpletykáltatja az udvari embereivel Dávidnak, hogy mire készül, hozzá fogja adni Mikált. És Dávid ezt feleli. Azt mondja, Saul udvari emberei el is mondták Dávidnak ezeket a dolgokat, de Dávid így felelt. Olyan csekélységnek látjátok, hogy valaki a király veje legyen, hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok. És jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Azt mondja, hogy én hogy jövök én ehhez? Én szegény ember vagyok. És persze van egy ilyen, hogy mátka pénzt kell fizetni. Ugye? Tehát nem lehet csak úgy. Tehát egy kis vagyont kell hozni. És aztán Saul ezt elengedi. De ezután is az a hozzáállás a Dávidnak, hogy hogy ez egy megtiszteltetés neki. Dávid tényleg egy lojális ember volt. És amiről szerintem az elkövetkező hetekben még beszélni fogunk, az itt ennek a kibontakozása. Most ki az, aki szerint ez egy ideális helyzet? Tehát tényleg egy ilyen sikersztori lehetne. Mint a fáraó és a József. Ismeritek a történetet.
jött az éhínség, de József megjósolta előre, József lett a fáraó után az első, a második ember a birodalomban, egy hűséges, megtört szolga, és a fáraó bízott benne. Azt mondja, ahogyan te mondod, úgy lesz, és csak egy ember lesz nálad nagyobb, és az én vagyok. És ez így rendben volt. És hihetetlen sikersztori. A Egyiptom József vezetésén keresztül messze fölébe emelkedett az összes többi országnak. Később, amikor jött az éhínség, minden ország Egyiptomtól függött. Tőlük vásároltak gabonát. Hihetetlen sikersztori. De a gyökere, ha belegondolsz, az a bizalom volt, amit a fáraó megelőlegezett Jonatánnak, Józsefnek. Ezt érted? Ez egy elég merész dolog, nem? Figyelj, itt van egy rabszolgám igazából, egy valaki, akit a börtönömből engedtem ki, és a nevére írom a vagyonomat. Teljes rendelkezést adok neki az ország felett. Jó, valószínűleg nem egyik pillanatról a másikra történt, ez biztos volt ott egy átmenet, de ahogy nekünk a Biblia leírja, valójában ez történt viszonylag rövid idő alatt. És milyen sikersztori lett belőle? Mert az alapja Isten volt. A mód, ahogyan fáraó felismerte, hogy József Isten embere, az volt, hogy ő látott egy álmot, és József volt az egyetlen, aki azt az álmot meg tudta fejteni. Mit akarok mondani? Ez egy jel volt a fáraónak arra, hogy Isten emberével áll szemben. Egész biztos vagyok benne, hogy a fáraó félte a zsidók istenét. Nem tudom, hogy bálványimádó volt garantáltan, és abban a korban elég komolyan összemosódott a bálványimádása, az lehet, hogy az én telefonom, a kereszténységgel, de kereszténységgel, a zsidók istenhitével, tehát maguknak, a zsidóknak is voltak bálványaik otthon. És a nagy vezetőknek a szabadítása arról szólt, hogy a reformok arról szóltak, hogy kitakarították a bálványokat a templomból, és fogták a házi bálványokat, tűzre vetették, és ez volt a nagy szabadulás. Úgy értem, volt bálványimádás. És hiszem, hogy Egyiptom a vezetője is, hát nyilván az egyiptomi vallást hódolta, de hiszem, hogy a szívében félte a zsidók istenét, a teremtő istent. Talán a legnagyobb Istent. És bízott Isten emberében. És Isten megáldotta. Lehet ezt másképp, mint hitben? Úgy értem, ráírni a vagyonomat valakire, és megbízom benne. Ezt nem javaslom, mondjuk, hogy ne tegyétek. Tehát most nem erre akarlak bátorítani. De a lényeg az, hogy ahonnan Saul, Dávid és Jonatán indult, egy potenciális sikersztori volt, ugye? És itt a következő történt. 6. vers 18. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városából énekszóval, körtáncot lejtve, dobbal, vígan és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Saul megölt 1000 embert! Ha-ha, nagyszerű. Dicsőítenek engem. Dávid megölt 10000 embert. Ez volt az ének. Mit szóltok ehhez? Van egy új ügyvezetőd, rábíztad a boltot, te átmentél tulajdonosba, már nem te rohangálsz a dolgokért, hanem a vállalkozásod működtetését egy nagyszerű, tehetséges, sikeres vezetőre bíztad. És te vagy a tulaj. Tiéd minden, a te neveden van. És egyszer csak az újságok arról írnak, hogy a te menedzsered, az évválasztott az év legjobb üzletembere. És téged meg épp, hogy csak megemlítenek, mint a cég tulajdonosát. Ez most jó vagy rossz? Jó. Az alkalmazottaid állandóan arról beszélnek, hogy fú, ez a Dávid állati, milyen nagyszerű ember, és örülünk, hogy ő vezeti a céget, és tényleg szuper. És te is jól csináltad, de ez a Dávid állati jól csinálja. Saul másképp gondolkozott. Azt mondja, hogy erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog. Mert azt gondolta, Dávidnak 10 000 tulajdonítanak, nekem meg csak 1 000 tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Mi ez? Mi ez? És itt két dolgot akarok kérdezni. Az egyik, hogy ez valami olyasmi, ami velünk sose történhet meg? Nem, nagyon kell vigyázni. Nem, ez simán megtörténhet velünk. Lehet, hogy nem pont így. Egyikünk se király. Egyikünk se a királyságát félti. De mindannyiunknak megvan a képessége, hogy az a lelki, nem is tudom, képlet, ami itt összeállt, és ezt eredményezte, bennünk is összeálljon, és bennünk is hasonló reakciót váltson ki. Ennek a reakciónak az alapja az önmagamra nézés. Nagyon fontos. Saul egy öntudatos ember volt. Nem Isten tudatos. A második az embereknek való tetszeni akarás. Ő, neki fontos volt, hogy mit mondtak az emberek. Dávidnak 10 000-et, neki csak 1 000-et. Ez nagy kérdés volt. Ez volt az ő önazonossága. És gondolj bele, ha ez az önazonosságod, és ettől megrabolnak, az egy komoly veszteség. Úgy értem, az egy nagy csapás. Ezzel gyakorlatilag az teljes önbecsülésed arról kirántják a talajt. És valószínűleg nehezen tudjátok átélni ezt az érzést, mert nektek nem ez az alapja az önbecsüléseteknek. Már megtanultátok, hogy azok vagytok, akiknek Isten mond titeket. De ha megtörténne, hogy sikeresek lesztek, híresek, és rengetegen hízelegnének nektek, és rengetegen mondanák, hogy nagyszerűek vagytok. Lehet, hogy megszeretnétek ezt a hízelgést. Lehet, hogy megszeretnétek ezt az elismerést, egy őszinte elismerést. Valóban nagyszerűek vagytok. És az embereknek ez a nagyra értékelése egyszer csak talajjá válna alattatok. Már nem csak azon állok, és nem csak abban bízom, amit Isten mondott, hanem már az is fontos, hogy ti mit mondtatok. Remélem, hogy ez az óra is tetszeni fog nektek. Remélem, sokan odajöttek a végén, és elmondjátok, hogy milyen jó volt. Ha nem, akkor legközelebb olyan üzenetet mondok, ami valószínűleg jobban fog tetszeni. És elkezd az lenni a célom, hogy tessek a hallgatóságnak. És azon a ponton, amikor ketten elkezdtek a hátam mögött arról beszélni, hogy nem tetszett, amiről beszéltem, azon a ponton zuhanok. És bajban vagyok. És azt a két embert, aki a hátam mögött arról beszélt, hogy nem tetszett, amiről az üzenet szólt, lehet, hogy már nem is szeretem annyira. Már lehet, hogy nem is. Lehet, hogy egyáltalán nem szeretem. Ne vicceljetek, megtámadtatok engem. Ki akarjátok húzni a talajt a lábam alól? Meg azt is bírom, hogy a Gyuri ilyen jó üzeneteket mond, de lehet, hogy többet nem kérem meg, hogy beszéljen. Mert a végén majd még ő lesz itt, majd én fogok 10 percet beszélni, és ő egy órát. Majd a végén ez lesz. Mert nekem fontos. Milyen veszélyes, milyen hihetetlenül veszélyes, hogy minek adok tekintélyt, hogy minek engedem meg.
Önmagamra nézek, ezért bizonytalan vagyok. Önmagam értékét nem egy abszolút mércével mérem, hanem egy viszonylagossal. Magamat magamhoz hasonlítom, magamat hozzád, és vagy alul maradok, vagy felül kerekedek rajtad, vagy büszke vagyok, vagy alacsony öntudatban élek. És a szép az az, hogy ha egyszer erre az eredményre jutok, máskor simán juthatok a másikra. Ha megfelelő emberrel mérem össze magam, akkor nagyszerű vagyok, de ha egyszer csak emberemre találok, ott van Dávid, akkor a béka feneke alatt érzem magam, és meggyűlölöm őt. A második az embereknek való tetszés. Hogy nekem fontos, hogy mit mondanak rólam. Fontos, hogy az embereknek mi a véleménye. Nem vagyok ettől egészen szabad. Elfogadom az emberek dicséretét. Ez a lényeg, ez a kulcs. Nem ez az alapom. Félre ne érj, dehogy is. Nem. Én nekem az kell, hogy Isten mit mond. De amikor dicsérnek, akkor a szívem legmélyén elfogadom. Igen, yes! Nagyszerű vagyok. Elfogadom az emberek dicséretét, és elfogadjuk, mert tudjuk, hogy nem a magunk nevében járunk, hanem Isten nevében. Tudjuk, hogy bármi, amit teszünk, Isten dicsőségére van, hisz tőle, általa és érte volt. Ő tette rajtunk keresztül. És mindenfajta álvallásosság nélkül azt mondom, hogy köszönöm, dicsőség Istennek. Nagyszerű. De ez nem rólam szól, és nem rólad szól. Sikeres vállalkozó vagy? Ha tudnád mennyire. A válasz az, hogy igen. És semmi közöm hozzá. Sok közöm van hozzá. Én csinálom. Én rajtam keresztül csinálja Isten, de valójában semmi közöm hozzá. És idő van, menni kell? Mennyi az idő? 9 óra van. Isten áldjon. És én is befejezem. A harmadik pedig a félelem. És ezzel be is, és tényleg itt ez a záró gondolat ezzel kapcsolatban, a félelem. Hogy amim van, elveszíthetem. Hisz eddig önmagamra néztem, hisz eddig az embereknek való tetszés volt az alapom. Egyszer csak önmagamra nézve már nem tűnök olyan nagyszerűnek, egyszer csak az emberek az ellenkezőjét mondják annak, mint eddig. És nyilvánvaló, hogy amim eddig volt, az már nem is biztos, hogy mindig is az enyém lesz. Mert amim eddig volt, azt vagy a véletlen hozta, vagy az én nagyszerűségem szerezte meg, és az én erőm tartotta meg, és most egyszer csak az én nagyszerűségem, az én erőm, és az én pártomon álló véletlen vagy sors már nem is tűnik egy annyira biztos alapnak. Nézd, megfordult már a három elképzelésem közül kettő, és egyszer csak ott van az a rémisztő kép, hogy azt, amim van, elveszíthetem. Félelem. Saul ezt mondta. Még majd a királyság is az övé lesz. Hogy a királyságomat elveszítem Dávid felé. És az egyetlen mód arra, hogy ő ettől nem félt volna, az, hogy értette volna, hogy a királyságot nem ő szerezte meg. Nem az ő ereje és az ő hatalma tartotta meg, hanem a királyságot Isten adta neki. És ha Isten adott neki királyságot, ki veheti el tőle azt a királyságot? Hanem ha Isten. És ha Isten nem akarja elvenni tőle, akkor ki az a halandó, aki ezt megteheti? Nem? És később Dávid, amikor király lett, a saját fia Absalom fellázadt ellene. Nagyon érdekes, megismétlődtek a dolgok, de egy Isten szerint való embernek az Isten szerint való reakcióját látjuk ott. Dávid azt mondta, hogy elmegyek. Elmegyek. Hát, ha Isten engedte meg, hogy az én fiam Absalom fellázadjon ellenem. És ha Isten akarja venni a királyságomat, akkor én miért akarnám megtartani? Ha pedig Isten nem akarja elvenni a királyságomat, úgysem veszítem el. És elvonult. Elvonult. És a királyság az övé maradt. És ez most ezen a ponton is hasznos, ez a felismerés, mert lehet, hogy a te életedben van egy csomó minden, amire figyelsz, miközben nem kéne, az emberek véleménye, a körülmények üzenete. Lehet, hogy van egy összpontosításod, ami meglop egy csomó erőtől, önmagadra figyelsz, a saját erőforrásaidra, ahelyett, hogy Istenre figyelnél. És harmadsorban lehet, hogy élsz olyan félelemmel, amelyet egyáltalán nem kellene hordoznod, hisz ha Isten adta, nincs más, aki elveheti, mint ő. Ha pedig ő el akarja venni, akkor miért akarnád megtartani? Hisz ha az az Isten irányítja az életedet, aki szeret téged, aki elkötelezte magát a te javad mellett, akkor miért állnál ellen annak a cselekedetnek, ami épp hogy a te javadat szolgálja? Még akkor is, ha másképp néz ki, mint ahogy eddig gondoltad, hogy a javadnak fejlődnie kell. Lehet, hogy az a legjobb nekem, ha elveszítem a királyságomat. Lehet, hogy ennek kell megtörténnie. Lehet, hogy királynak kell lennem, miközben kényelmesen szeretnék ülni otthon. Mit tudom én, hogy mi a jó nekem. De nyugodt vagyok. Nyugodt vagyok. És hát csodálatos. Ha van egy lehetőség előttem, kihasználom. Nem félek a kockázattól. Nem félek a körülményektől. Itt van Góliát. Kicsit egy-két napot gondolkozom, nehogy elhamarkodottan döntsek, de ha Isten megtartja a szívemben ezt a hitet, hogy le tudom csapni a fejét, akkor a harmadik nap oda megyek és lecsapom a fejét. Itt van Dávid. Én vagyok a király Saul, itt van Dávid. Ő a megoldás, ő Isten áldása. Állj a jobbomra, állj a hadseregem élére, vonulj ki a nép előtt, és vonulj be, vonulj ki velük, és hadd dicsőítsen a nép téged, de te add meg a tiszteletet nekem, és a legnagyobb sikersztori leszünk Izrael történetében. És mit tudom én? Lehet, hogy te leszel a király, Dávid. Ha neked kell lenned a királynak, az jó nekem, akkor jó uralkodóm lesz. És tudjátok, mi a csodálatos? Mondtam azt, hogy Saulnak volt egy fia, Jonatán. És Jonatán volt a trónörökös. Azaz, Jonatán az elkövetkező király. És szerintetek, Dávid mi volt Jonatánnak? Trónbitorló. És tudjátok, mit mondott Jonatán? Szóval figyelj, én melletted vagyok. Te leszel a király. Neki adta a palástját, a mindenét. Így csípőből. Az nekem nem probléma. Tudod mit? Nem csak, hogy nem zavar, hogy te leszel a király, de én harcolok érted, hogy te legyél a király. Ha Isten téged választott, dicsőség Istennek. Mit számít, hogy ne viccelj, hogy én most király leszek, vagy sem, önmagamból, a saját elképzelésem szerint. Nem számít semmit. Isten akarata számít. Jonatán egy szellemi ember volt, és hihetetlen a barátságuk. És a Biblia egyik legnagyobb hőse, Jézus Krisztusnak egy előképe. De Saul nem így gondolkozott. Saul egy természeti ember volt, aki ha őszinte kell, hogy legyek, a saját kezével verte szét azt, amilyen volt. A saját kezével verte szét azt, amilyen volt. És megrendítő látni néha a saját életemben, és a környezetemben lévő emberek életében, hogy megtesszük ugyanezt kicsiben. A beteges gondolkodásunk miatt a saját kezünkkel szétverünk dolgokat magunk körül, amik áldások voltak, és áldások lehetnének. A fogalom, amiről az elkövetkező hetekben beszélni szeretnék, az a paranoia. És nem is jutottunk el idáig, épp hogy csak bevezettük. A paranoia, egy valóban létező jelenség, ez nem egy klinikai eset, mindannyiunknak megvan a képessége rá, mindannyiunkban megvan a mértéke ennek a hozzáállásnak, és hihetetlen pusztítást tud végezni, a paranoia. Sokkal több köze van a természet felettihez, mint a természeteshez. Mi most a természetes okokról beszéltünk, de a paranoia mögött mindig ott van egy nagyon komoly démoni tevékenység, amely természetfeletti erőt ad ezeknek a természetes indulatoknak. Az önmagamra nézés, embereknek való tetszeni akarás és félelem egy gyilkos tud csinálni belőlem, mint ahogy Saulból gyilkost is csinált. Drága Uram, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, add, hogy építőek legyenek ezek számunkra, figyelmeztető útjelzők, hogy elkerüljük azokat az ösvényeket, amelyek ilyen módon a szükségtelen veszteségbe, a pusztulásba vezetnek, és hogy az áldásokat, amikkel körülveszel minket, megragadjuk, és ne elszalasszuk. Ez az imánk, Uram. És nagyon, nagyon kérünk, hogy maradjon velünk a te szellemed egész életünkben. És ha esetleg van köztünk valaki, aki nem fogadta még el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor itt az idő, és nincs lehetőségünk ellenállni ezeknek az érzéseknek, ezeknek a gondolatoknak, ha csak Isten szelleme ott nincs velünk. Úgyhogy kérlek, hogy fogadd el, mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Add nekem a te szent szellemedet, hogy legyen erőm az életre. A te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Hogyne, biztos, hogy látta. Ez az őrület benne. Tehát, hogy ezért mondom, hogy természet feletti dolgok történnek. És ezt jövő héten beszélünk róla. A Dávid, Saulnak voltak napjai, amikor vadőrületben élt, és meg akarta ölni Dávidot, és voltak napjai, amikor édes, aranyos apukaként a keblére ölelte Dávidot, és egyik nap váltotta a másikat. És megmagyarázhatatlan. Tehát ez, hogy lehet ez? És úgy lehet, hogy természet egy démoni befolyásnak is köze volt hozzá, de mielőtt elmennénk ebbe az irányban, a lényege az a dolognak, az alapja az, hogy Saul egy olyan módon gondolkodott, amely megfosztotta őt a stabilitás, az ellenállás lehetőségétől. Ha én önmagamra nézek, ha embereknek akarok tetszeni, és hogyha viszonylagos biztonságba kapaszkodom, és ezért aztán félelemben élek, akkor valójában ki vagyok szolgáltatva ezeknek a befolyásoknak. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudsz annyira erős ember lenni, hogy ellen tudj állni az ideális helyzetnek. Tehát most az átlag helyzetben nincs ilyen problémád. Lehet, hogy egyikötök sem él most paranoiában. De ha beleteszlek a megfelelő helyzetbe, akkor abban fogsz élni. Ha csak nem vagy olyan, mint Dávid. Tehát, hogyha úgy gondolkozol, mint Saul, akkor a megfelelő helyzet két vára fog fektetni. És én sajnos megéltem a saját életemben. Megéltem úgy, hogy én voltam paranoiás, és megéltem úgy, hogy az egyik legközelebbi hozzátartozóm volt paranoiás. És kegyetlen pusztítást tud végezni. Kegyetlen pusztítást. Komolyan, tehát szét tudod verni az életedet. És a védekezés a első lépése a felismerés. És a idézelbe tett félelem attól, hogy ez meg ne történjen. És ez nem egy rettegéssel járó félelem, hanem az elbizakodottság ellenkezője. Tehát az, hogy azt a tanácsot, amit Isten ma ad nekem a jó napokban, nem veszem könnyen. Mert amikor a rossz napok jönnek, már késő. Itt már hiába mondtad. Tehát majd fogjuk látni. Tehát itt egy hosszú folyamat indult el, 13 évig tartott, aminek a vége az, hogy Saul öngyilkos lett. Saul teljesen padlóra került, és Dávid lett a király, úgy, hogy közben szétvertek maguk körül mindent. És persze ezt Isten jóra használta, tehát Isten ezt a 13 évet használta arra, hogy a kölyökből, Dávidból királyt faragjon, jellemet, olyan embert, aki képes is a szívében már meglévő nagyszerűséget megélni. Ehhez kellett 13 év. Nyomorúság, ha úgy vesszük. És egy csomó nagyszerűséget hozott ki Isten ebből, de Saul oldaláról nézve ez egy szégyenletes dráma. Egy szégyenletes dráma. És hogy mi megmenekülhessünk ettől, most kell hallgatnunk a tanácsra. És a tanács így hangzik, hogy Isten kell, hogy legyen az összpontosításod. Ne engedd meg, hogy embereknek akarj tetszeni, és ne bízz bizonytalan dolgokban. És Istenen kívül a helyzet az, hogy minden bizonytalan. Nincs az a vagyon, amit ne lehetne elveszíteni, nincs az a királyság, amit egy trombitorról ne tudna fenyegetni, nincs az a szerelem, amit a féltékenység tönkre ne tudna tenni, nincs az az egészség, amit egy betegség szét ne tudna zúzni, nincs semmink, ami állandó, kivéve Isten.